Kilgas tréfa nélkül nem tud meglenni. Ezért szereti az egész brigád. Ami pedig a táborban levő letteket illeti, azok aztán végtelenül tisztelik. De még hogy? Igaz, Kilgas rendesen étkezik, havonta két csomagot is kap, olyan piros posgás, mintha nem is táborban élne. Így könnyen tréfálkozhat. Az ő objektumuk a hatalmas zóna végében van. Szinte elfárad az ember, amíg odaér. Útközben a 82-es brigád tagjaiba ütköztek, akiket ismét gödör ásásra állítottak be. Nem nagy gödröket, 50x50-es és 50 centi mély gödröt kell ásniuk, de ez a föld még nyáron is olyan, mint a kő. Most még a fagy is megfogta, próbálja csak az ember megmozgatni. Ütik is csákánnyal, de az csak lecsúszik róla. Csak szikrákat hány, egy csepp földet ki nem szakít. Ott állnak a foglyok, kiki a maga kis gödre előtt, nézegetik, hol melegedhetnének. De nincs hol, elmenni nem szabad, így hát újra megmarkolják a csákány nyelét. Ettől aztán melegük lesz. Suhov egy ismerős vjatkai földjét pillantja meg köztük, és odaszól neki. Halljátok, ti kubikusok! Mindegyik gödör felett rakjatok egy kis tüzet. Ettől megolvad a föld. Nem engedik, sóhajt a vjatkai, nem adnak fát se. Kerítsetek valahonnan. Kilgas köp egyet. Na hát, ványa, ha ennek a parancsnokságnak egy kis több esze lenne, nem állítaná oda az embereket ilyen fagyban csákányozni a földet. Kilgas még egy-néhány érthetetlen káromkodást mormog, aztán elhallgat. Ilyen fagyban nem beszélget az ember. Egyre messzebb és messzebb mentek, végre odaértek, ahol az előre gyártott házelemek feküdtek a hó alatt. Suhov szeret Kilgasszal dolgozni, csak egy a baj, nem dohányos, és a csomagban sem kap soha dohányt. A szemfüles Kilgasznak igaza volt. Ketten fölemeltek egy panelt, majd egy másikat, és alatta ott hevert a kátránypapír tekercs. Kihúzták. De hogy vigyék el innen? Ha az őrtoronyból észreveszik, az még semmi. Azoknak a seggfejeknek csak egy gondjuk van, a sittes meg ne szökjön felőlük a munkaterületen belül, akár valamennyi panelt darabokra apríthatnák. És ha a tábori felügyelőbe ütköznének, az se baj, őt is csak az érdekli, ami neki hajt hasznot, ami pedig a rabokat illeti. Azok aztán fütyülnek ezekre az előre gyártott házelemekre. A brigadérosok is. Csak a szabad munkavezető meg a foglyok közül való pallérna meg az a hosszú lábú Skoropatyenko törődne vele. Ez a Skoropatyenko is egy senki, közönséges fegyenc. Egyedül azért tartják itt és kapja a kenyéradagot, hogy vigyázzon az előre gyártott ház elemekre, nehogy a foglyok széthordják. Hát legfőképpen ettől a Skoropatyenkótól kell tartaniuk, elkaphatja őket itt a nyílt terepen. Ide figyelj, ványa! Ezt így fektetve nem vihetjük, töpreng Suhov. Gyere, állítsuk fel, átöleljük, és így könnyen elvisszük, mert eltakarjuk. Messziről nem veszik észre. Suhov jól kigondolta. A tekercset kényelmetlen volt megfogni, nem is fogták meg, hanem közrevették, mint valami harmadik embert, és megindultak. Messziről úgy látszott, mint a ketten mennének egymáshoz simulva. De a fő munkavezető meglátja ezt az ablakon, azonnal rájön, vélte Suhov. Ha mi közünk hozzá, kapta fel a fejét Kilgas. Mikor odamentünk a hőerőműhöz, már ott volt. Csak nem fogja leszakítatni. Hát, ez is igaz. A gyatra kesztyűben már egészen megdermedtek az ujjai, szinte nem is érzi őket. De a bal nemes csizma még tartja magát. És a nemes csizma az a fő, a kéz majd megmelegszik munka közben. Már túljutottak a hólepte üres térségen, kijutottak a szerszámraktárból a hőerőműhöz vezető szánútra, látszik, hogy a cementet már odavitték. A hőerőmű fennáll a dombon, mögötte ér véget a zóna. Már régen nem járt senki a hőerőműnél, a környékén mindent vastagon belepett a hó. Ez a világos szárnyom és a friss ösvény a mély lábnyomokkal mutatja, egyesek már ott vannak. Falapátokkal tisztogatják is a havat a hőerőmű körül, meg az utat a gépkocsiknak. Jó lenne, ha a hőerőmű felvonója működne. Csak hogy kiégett a motor, és úgy látszik, azóta se javították meg, így hát megint a hátukon, meg kézbe kell mindent felcipelni az emeletre, a habarcsot, a salakblokkokat. A hőerőmű most már második hónapja állott szürkén, elhagyatottan a hóban. De íme megjött a 104-es. Mi tartja bennük a lelket? Üres gyomrukat madzaggal szorítják össze, minden csak úgy recseg a fagytól, sem melegedő, de még egy szikra tűz sincs sehol. De a 104-es itt van teljes létszámban, és az élet ismét megindul. A gépterem bejárata előtt ott hever a habarcsos láda. Rozog a alkotvány. Sóv nem is hitte, hogy egy darabban ideér. A brigadéros a rendkedvéért egy jót káromkodik, de látja, hogy itt nem hibáztathat senkit. Ekkor ér oda Kilgasz Suhovval, közrefogva cipelik a kátránypapír tekercset. Megörül a brigadéros, és mindjárt új munkaelosztást gondol ki. Suhov berakja a kályhacsövet, hogy minél hamarabb befűthessenek. Kilgasz a két ész segítségével rendbehozza a habarcsos ládát. Szenyka Klefsin pedig fejszével hosszú léceket készít, amire kifeszíthetik a kátránypapírt, mert a papír fele olyan széles, mint az ablak. Honnan vegyenek lécnek való fát? A munkavezetőnek esze ágába sincs deszkát kiutalni ahhoz, hogy melegedőt készítsenek. Körülnéz a brigadéros, valamennyien körülnéznek, és csak egy megoldás marad, leszedni néhány deszkát az emeletre vezető palló korlátjából. Aki felmegy, vigyázzon, akkor nem esik le. Hát mit is tehetnének? Úgy olyané az ember, hogy egy ilyen rabnak esze ágába sincs 10 esztendőn át nap mint nap görnyedni a táborban. Azt mondhatná, hogy nem akarok, és kész. Húzd ki a napot estig, de az éjjel a miénk. Tehát ez nem megy. Ezért találták ki a brigádrendszert. Csak hogy nem olyan ám ez a brigád, mint a szabad emberek közt, ahol Iván Ivanics fizetése nem függ Pyotr Petrovics fizetésétől. A táborban a brigádot úgy szervezték meg, hogy ne a parancsnokok nógassák a rabokat, hanem a rabok egymást, mert itt így van. Vagy mindenki megkapja a pótadagot, vagy mind éhen dögölhet. Te bitang, te nem dolgozol, hát miattad én is éhen veszek. Hát azt már nem, mozogj, te dög! Néha adódnak olyan pillanatok is, mint most, amikor szorít a kapca. Ilyenkor üldögélhet az ember legkevésbé. Ha tetszik, ha nem, ugorj, rohanj, sürögj, forogj. Ha két órán belül nem lesz kész a melegedő, akkor valamennyiüknek befellegzett. Pavló már meghozta a szerszámokat, csak szét kell osztani, meg néhány csövet. Igaz, bádogos szerszám nincs vele, de van itt egy egyszerű kalapács meg fejsze. Ezzel is elboldogulnak valahogy. Suhov megveregeti kesztyűjével a csöveket, egymásba illesztgeti, és már kalapálya is össze az illesztékeknél. Megint végiglapogatja mindent, aztán megint összeütögeti. A spatlit már eldugta valahol a közelben. Na, a brigád tagjaival jóban van, de elcsenetik tőle, még Kilgasz is. Fejéből elszállt minden gondolat. Suhov most már nem az emlékeken rágódik. Egyetlen gondja az, hogyan készítse el, és vezesse ki az ablakon a könyökcsövet, hogy ne füstöljön benn. Gobcsikot elküldte, keressen valamilyen húzalt, amire a csövet felakaszthatja az ablaknyílásnál. A sarokban van még egy zömök kályha téglakéménnyel. Áttüzesedett vaslapján olvad már a homok, és szárad. Ezt a kályhát már befűtötték. A kapitány fetyukovval hordja rá a homokot sarogjában. Sarogja hordáshoz nem kell ész. A brigadéros azért állítja erre a munkára két volt vezetőállású embert, fetyukov, az anyja keservit. Valamilyen irodában fő-fő ember volt, autó járt. Fetyukov az első napokban még ágált is a sorhajó kapitány ellen. Rá-rá ordított, de a sorhajó kapitány egyszer jól szájon vágta, és azóta jóban vannak. A homokkal beszórt kályhánál már ott tolonganak a brigádtagok, hogy melegedjenek, de a brigadéros rájuk szól. Hé! Valakinek mindjárt jól befűtök a fejébe! Első a munka! A megvert kutyának elég, ha megmutatják a korbácsot. A fagy kegyetlen, de a brigadéros még kegyetlenebb. Szétszélednek a fiúk, mennek a munkájuk után. Suhov hallja, hogy a brigadéros halkan odaszól Pavlónak, te itt maradsz, de kapcsolj rá erősen, én addig megyek és kipréselem belőlük a százalékot. Ezektől a százalékoktól sok függ, jóval több, mint magától a munkától. Ha egy brigadérosnak esze van, a százalékokra megy rá. Ettől függ az élelmezés. Bizonyítsd be, hogy megcsináltad azt is, amit nem csináltál, amire magas a norma, igyekezz lenyomni. De ehhez jó sok finesze legyen ám a brigadérosnak. Na meg egy kis pakli a normással. A normást is kenni kell. Ha az ember jól meggondolja, kinek is kellenek ezek a százalékok? A tábornak. A tábor csak így tud sok ezer fölösleges rubelt bezsebelni az építkezéstől, csak így tud prémiumot juttatni a saját embereinek, a korbácsos Volkovoj féléknek. Neked pedig 20 dekával több kenyér juthat estére. Ezek a 20 dekák pedig az életet jelenthetik. Hoztak két ödör vizet, de már útközben megfagyott. Pavló úgy okoskodott, hogy nem érdemes a vizet hordani, sokkal gyorsabban megy, ha megolvasztják a havat itt helyben. A vedreket a kályhára tették. Gobcsik is megjött vadonatúj alumínium húzallal, amilyennel a villanyszerelők a vezetékeket húzzák ki. Jelenti, Iván Gyenyiszics, ebből a húzalból jó kanalat lehetne önteni, megtanítaná rá, hogyan kell. Iván Gyenyiszovics szereti ezt a szemfüles Gobcsikot. Az ő fia még kicsi korában meghalt, otthon két felnőtt lánya van. Gobcsikot azért csukták be, mert a benderistáknak hordott tejet az erdőbe. Épp annyit sóztak rá, mintha felnőtt lenne, olyan, mint egy hízelgő kisborjú, oda dörgölődzik mindenkihez. Azért jó adag ravasság is lakozik benne, ha csomagot kap, magányosan eszi meg, néha éjjelenként majszolja. De hát valamennyi társát úgysem lakadhatná jól. A húzalból letörtek egy darabot a kanálra, és eldugták egy sarokba. Suhov két deszkából létrafélét eszkábált össze, és felküldte Gobcsikot, akassza fel a csövet. Gobcsik mókus könnyedséggel felkapaszkodik, beveri a szöget, ráakasztja a húzalt, és a hurkon keresztül dugja a csövet. Suhov nem volt rest, kikalapált még egy könyök csövet, hogy magasabban lehessen kivezetni. Ma ugyan nincsen szél, de holnap lehet, nehogy visszaverje a füstöt, mert ha jól meggondolja az ember, ezt a kályhát maguknak készítik. Szenyka Klevsin ez alatt elkészítette a hosszú léceket, és a szemfüles Gobcsikot már küldték is, verje be a szögeket. Mászik fel a kis ördög, és fentről kiabál. A nap feljebb emelkedett, szétoszlatta a homályt, eltűntek az oszlopok, és a helyiség bíborvörös fényben csillogott belül. Közben a kályhát is befűtötték lopott fával. Nincs ennél nagyobb öröm. A januári napocska a tehén oldalát melegíti, jelentette ki Suhov. Kilgasz befejezte a habarcsos láda javítását, még megkopogtatja néhányszor a fejszével, és felkiált. Hallott, Pavló? Ezért a munkáért a brigadérostól legalább egy százas jár. Kevesebbet el se fogadok. Pavló nevet. Egy decit kaphatsz, de töményt. Ha kevés, megtoldja az államügyész, kiált felülről Gobcsik. Ne nyúljatok hozzá, hagyjátok, kiabál Suhov. A kátránypapírt rosszul kezdték vágni. Megmutatta, hogyan kell. Az emberek a vaskályhához húzódnak, de Pavló elkergeti őket. Kirgasz mellé adott még egy segítséget, és meghagyta, hogy eszkábáljanak össze egy habarcsos sarogját, amiben a habarcsot felvihetik. Még két embert állított be a homokhordáshoz, az emeletre is felküldött néhányat, hogy tisztítsák meg a hótól az állványokat, a pallót, és a megkezdett falat, amit tovább kell majd rakni. Lent pedig egyiknek azt a feladatot adta, hogy a kályhán felmelegített homokot a habarcs keverő ládába szórja. Kintről motorzúgás hallatszik. Kezdik szállítani a salaktéglákat. A gépkocsi most tör utat magának. Pavló kiszalad és integetve mutatja, hova rakodjanak le. Egy sáv kátránypapírt már felszögeztek, aztán a másodikat is. De hát miféle védelmet nyújt? A papír csak papír marad. Mégis úgy rémlik, mintha a fal tömörebb lenne. Bent egy csapásra sötét is lesz, annál jobban izzik a kályha. Aljoska szerzett valahonnan szenet, az egyik már kiabál is neki, dobd rá, a másik meg ne dobd rá, jobban melegszünk, ha csak fa ég, a fiú megáll, azt se tudja, hogy melyikre hallgasson. Fetyukov odasompolygott a kályhához, egészen a tűzhöz emeli a nemes csizmáját az ostoba. A sorhajó kapitány galléron ragadja, és a sarogja felé lögdösi. Erejt, te dög! Horda homokot! A kapitány a tábori munkát is úgy tekinti, akár a tengerész szolgálatot. Ha azt mondják, csináld, meg kell csinálni. Alaposan megnyúlt a sorhajó kapitány arca az elmúlt hónapban, de húzza az igát. Szép lassacskán mind a három ablakot befették kátránypapírral. A fény most már csak az ajtókon keresztül hatol be, de ott jön be a hideg is. Pavló az ajtók felső részét bedeszkáztatta, az alsót szabadon hagyatta, így csak meggörnyedve juthat be az ember. Közben három billenő kocsi meghozta és kirakta a salaktéglát. Most az a kérdés, hogyan vigyék fel felvonó nélkül? Kőművesek, gyerünk csak fel szétnézni, invitálta őket Pavló. Megtisztelő feladat ez. Suhov és Kilgasz Pavlóval az élen megindul az emeletre. A felfelé vezető deszkapalló amúgy is keskeny. Szenyka most a korlátot is leszette, bizony a falhoz kell simulnia, az ember nem akar lepotyogni. Az is rossz még, hogy a palló hágcsóira ráfagyott a hó, a lábnak nincs miben megkapaszkodnia. Hogy viszik fel a habarcsot? Hogy? Megszemlélték, hol kell majd falat rakni, és a munkahelyről már tisztítják is lapáttal a havat. Itt mi? A félbemaradt falról fejszével le kell verni a jeget, és tisztára kell söpörni. Meghányták, vetették, hogyan adják fel a salakblokkokat. Lenéztek. Végül úgy döntöttek, nem a pallón viszik, ehelyett négy ember lentről arra az állványra fogja feldobálni, az állványról két másik átdobja az emeletre, onnan pedig ketten a kőművesekhez hordják kéz alá, így mindenképpen gyorsabban megy. Fent a szél. Nem erős, de csípős. Munkaközben jól átjárja az embert. De hogy a fal majd emelkedik, eltakarja, és egy kissé melegebb lesz. Suhov felnézett a magasba, és elcsodálkozott, a tiszta égen a nap már a delelőn jár. Csodálatos dolog, hogy szalad az idő munkaközben. Suhov már sokszor gondolt rá, a táborban szinte észrevétlen repülnek a napok, de a büntetés ideje az sehogy se halad. Egyáltalán nem fogy. Lementek. Ott már valamennyien körülülték a kályhát. Csak a sorhajó kapitány hordja még a homokot Fetyukovval. Pavló dübegurul, nyolc embert azonnal kiküld a salaktéglákhoz, kettőnek meghagyja, hogy szórják a cementet a ládába, és keverjék össze szárazon homokkal, egyet vízért küld, egyet meg szénért. Kilgasz meg odaszól saját embereinek, na barátocskáim, végezzünk a sarogjákkal. Segítsek én is nekik? Sóv maga kér munkát Pavlótól. Hát segítsen, bólint Pavló. Közben meghozták az üstöt a hóolvasztásra. Valakitől azt hallották, hogy nem sokára dél lesz. Ebben most van 12, állapította meg Suhovis. A nap már delelőn jár. Ha delelőn jár, szólt közben a kapitány, akkor nem 12, hanem 1 óra van. Hogy lehet ez? Csodálkozott Suhov. Már a nagyapáink is tudták, hogy a nap délben áll a legmagasabban. Az a nagyapád idejében volt, torkolta le a kapitány. Azóta már rendeletbe adták, hogy a nap 1 órakor áll a legmagasabban. Ki adott ki ilyen rendeletet? A szovjet kormány. A sorhajó kapitány már ment is ki a sarogjával, de Suhov nem is állt volna oda vitatkozni. Hát még a nap is az ő rendeletüknek engedelmeskedik. Még kopácsoltak 1 darabig, és összeeszkábáltak 4 habarcsos sarogját. Na jól van, üljenek le és melegedjenek, szólod a Pavló 2 kőművesének. Szenyka ebéd után maga is falat rak, üljön le. Most már jogosan ülnek oda a kályhához. Ebédig úgysem kezdhetik el a falazást, a habarcsot sem érdemes elkészíteni, megfagy. A szén lassacskán átizzott, és most már jó állandó meleget ad. De csak a kályha mellett érezni, mert a nagyteremben épp oly farkasordító hideg van, mint annak előtte. Lehúzzák a kesztyűt, és mind a 4-en ott melengetik kezüket a kályhánál. De a lábad sose tett közel a tűzhöz. Ezt tudni kell. A bakancsnak megrepedezik a bőre, a nemes csizma átnedvesedik, száll belőle a pára, de ettől egy csöppet sem lesz melegebbje az embernek. Ha egészen közel dugod a tűzhöz, megperzseled. Aztán egész tavaszig topoghatsz lyukas lábbeliben. Másikat úgyse kapsz. Suhov aztán könnyen beszél, kezdi rá Kilgasz. Suhov fél lábával már majdnem otthon van, barátocskáim. Igen, azzal a mestél lábával vágja rá valaki. Nevetnek. Suhov a megperzselt bal nemes csizmáját éppen lehúzta, és a kapcáját melegíti. Suhovnak nem sokára lejár az ideje. Kilgaszra 25 évet nyomtak rá. Régebben boldogabb idők jártak, mindenkinek egyformán 10-et adtak. 49 óta új módi van, mindenki 25 évet kap, válogatás nélkül. 10 évet még valahogy kibír az ember, anélkül, hogy meggebedne belé, de próbál csak 25 esztendőt lenyomni. Suhovnak szinte jól esik, hogy mindenki újjal mutogat rá. Nem sokára leüli az idejét, csak hogy ő maga sem igen hisz ebben. Lám, azokat, akik a háború alatt töltötték ki az idejüket, mind visszatartották egy külön rendelkezésig, egészen 1946-ig, és aki csak 3 évet kapott, 5 évvel tovább ülhetett. Mert a törvényt lehet ám csűrni, csavarni. Ha letelik a 10 év, kijelentik, na, itt van neked még 10, vagy számüzetésbe küldik. Ha néha erre gondol, a lelke is elszorul. A kiszabott idő mégiscsak letelik, valahogy lassan lepereg. Uramisten! Valóban szabadon járhat még valaha a maga 2 lábán. Csak hogy egy régi táborlakónak nem illik fennhangon kimondania ezeket a gondolatokat. Suhov odaszól Kilgasznak. Ne számold te a 25 évedet, az még sehol sincs megírva, hogy leülöd a 25 évet vagy sem. Egy bizonyos, én már lenyomtam kemény 8 esztendőt. Hát, így él az ember bele a világba, még arra sem marad ideje, hogy elgondolkozzék rajta, miért és hogyan került ide. Na meg hogyan kecmerek ki innen? Az ügyiratok szerint Suhovot hazaárulásért zárták be, és valóban be is vallott, hogy igenis csak azért adta meg magát az ellenségnek, mert a hazát akarta elárulni, és a hadifogságból is csak azért tért vissza, hogy a német hírszerző szolgálattól kapott feladatát teljesítse. De hogy miféle feladatot, azt se Suhov, sem pedig a vizsgálóbírója nem tudta kifundálni. Így hát a végén egyszerűen odaírták. Feladat! Suhov számítása egyszerű volt. Ha ezt a jegyzőkönyvet nem írja alá, agyonverik. Ha aláírja, akkor még élhet egy darabig. Aláírta. A dolog pedig így történt. 42. februárjában az északnyugati fronton bekerítették az egész hadsereget, repülőgépről se dobtak le nekik élelmet, de hát akkoriban repülőgépek sem voltak. Odáig jutottak, hogy összeszedték a döglött lovak patáját is, és ezt a szarut puhították vízben, és ették. Lőszerük sem volt. A németek lassacskán összefogdosták őket az erdőben. Egy ilyen csoporttal került Suhov is hadifogságba ott az erdőben, aztán egy pár nap leteltével öten megszöktek. Erdőkön, mocsarakon keresztül csodával határos módon vergődtek el a saját vonalaikig. Csak hogy kettőt egy géppisztolyos még ott helyben lelőtt, a harmadik belehalt sebeibe, így csak ketten értek oda élve. Ha akkor eszük van, elegendő, ha azt mondják, hogy ott bolyongtak az erdőben, baj nélkül megússzák. De őszintén elmondották, hogy német hadifogságból szöktek meg. Fogságból? Ki az anyátok?